A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Te Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére olvasom Isten igéjét, testvéreim. Úgy, mint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, annak az 5. fejezetében, az 5. fejezetnek az első 15 versében. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetét olvasom, annak az első 15 versét. Hallgassátok alázattal és nyitott szívvel. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Istennek szent lelke tegye áldottá és gyümölcsözővé a mi szívünkben is a felolvasott igéket. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy ebben a hajlékban újra együtt lehetünk, hogy a Zsoltár szavával együtt dicsérhetjük a te nevedet, mert méltó vagy, Urunk, arra, hogy téged dicsérjünk, hiszen nagy Isten az Úr. Te vagy az, aki ennek a világnak a teremtője vagy. Te vagy az, aki ennek az egyháznak az ura vagy. És te vagy az, aki a mi életünket is hordozod, kezedet felettünk tartod. Te vagy a mi életünknek az ura. Köszönjük, hogy most eljöhettünk, mint a te gyermekeid, az Urukhoz. Hogy nálad találjunk megnyugvást, tőled kérjünk útmutatást, neked mondjuk el nyomorúságunkat, kérdéseinket és kétségeinket, és tőled kérjük el a biztatást, a reményt, az új erőt. Köszönjük, hogy ezt nálad mind megtaláljuk, hogy nálad, a mi Urunknál és Istenünknél, Jézus Krisztusban gazdagon megvan minden, amire szükségünk van. Kérünk, ajándékozz meg most is ebből a gazdagságból bennünket. Szent lelked és igéd által nyújtsd át azt, amire a mi életünknek most szüksége van. Segítsd a lépéseinket a helyes úton, értelmünket a világosságban, szívünket az egyenességben járni. Segíts minket, ős Istenünk, és légy itt közöttünk, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Isten igét olvasom, testvéreim, a már felolvasott ige szakaszból, az efézusi gyülekezetnek írt levél 5. fejezetéből, a 8. és a 9. verset. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, vezérfonalunk szerint az efézusi levelet olvassuk, és most ennek az 5. fejezetéből hallottunk egy hosszabb ige szakaszt, textusként pedig, alapigeként pedig két rövid verset. Szívesen gondolunk vissza a gyermekkorunkra. Ki ne idézné fel szívesen a gondtalan, fiatalkori éveit. Szívesen emlékszünk vissza, és talán ilyenkor elővesszük a fényképeket is, vagy ma már a videókat is, vagy éppen egy-egy őrzött, megőrzött tárgy, ami kapcsolódik egy eseményhez, egy találkozáshoz, egy fiatalkori élményhez, idézi fel bennünk ezeket a szép és kedves emlékeket. Pedig, akik itt vagyunk nagyobb részt, nem volt egyszerű az a kor, amiben éltünk. Ha most a rádióban vagy a televízióban felidéznek egy-egy régi szónoklatot, vagy ha mi magunk felidézzük, hogy minket, a mi és az idősebb korosztályt, mire tanítottak az iskolában, országunk jövőjét illetően érezzük és tudjuk, hogy homállyal, sőt, az apostol szavát használva, sötétséggel borított évek voltak ezek. A közbeszédben már meghonosodott ez a kifejezés, a sötét középkor. És az az érzésünk, hogy borzalmas lelki sötétségben élhettek akkor az emberek a felvilágosodásig, mondjuk így a reformációig, az újkorig. Pedig, ha valaki behatóbban tanulmányozza a középkort, rájön, hogy ez nagyon leegyszerűsített kijelentés, hiszen akkor is nagyon sok fejlődést, előrehaladást, értéket termett az a néhány évszázad. Mégis ezt szoktuk mondani, sötét középkor. A levélben, amit most hallottunk, szintén a múltra emlékezteti az apostol, a levél szerzője, az efézusi gyülekezetet. Ők nem a régi korra kellett, hogy emlékezzenek, hanem a saját múltjukra. A saját életüknek az eddig eltöltött éveire, évtizedeire. Annyit tudunk ezekről az emberekről, akik az efézusi gyülekezetbe tartoztak, hogy zsidók voltak és görögök. De már azt nem tudjuk, hogy mit csináltak, mik voltak, mi volt a foglalkozásuk, az sem, hogy hányan voltak ebben a gyülekezetben, vagy éppen az, hogy hányan jártak el, és milyen volt az átlag életkor. De abból, amit elmond az apostol, néhány dologra fény derül. Ezek az emberek különféle múltú emberek voltak. Amikor abban éltek, fiatalon, egészen fiatalon, talán észre sem vették. Egyesek nyerészkedtek. Kihasználták a másik embert. Csak hasznot akartak húzni mindenből, talán még a családban is. De a baráti körben és az ismeretségi körben mindenképpen. Gátlástalanul nyereséghez akartak jutni. Ezekre mondja az apostol, hogy nyerészkedők voltatok. Egykor ilyenek voltatok. És talán felidézi ez a néhány ember a gyülekezetből, hogy milyen is volt az, amikor ez a néhány év vagy évtized az ő életükben a nyerészkedéshez kapcsolódott. Voltak közöttük ebben a gyülekezetben olyanok is, akik paráznák voltak. Fel sem tűnt nekik. Nem is foglalkoztak vele, mit jelent az a szó, hogy hűség és szeretet. Nem érdekelte őket. Voltak olyanok közöttük, akik ostoba beszédűek voltak. Állandóan kétértelmű szavakat mondtak, és másokat megaláztak, kellemetlen helyzetbe hoztak, megbántották őket. De csodálkozhatunk-e, testvéreim, ha egy olyan városban van ez a gyülekezet, egy olyan városban éltek ezek az emberek, mint Efézus, egy nagy kikötő város, amely az életnek nagy sodrásában élt, egyik a másiktól ezt tanulta, ebben éltek ők is, bár különböző vallási irányzatok és bálványkultuszok tarkították ennek a városnak az életét, tehát minden meghúzódott mögötte. A tisztátalanság. Így nem csak a kikötőre volt érvényes szó szerint az, hogy piszkos és tisztátalan, hanem az ottani emberekre, az ott élő emberek gondolataira, életére, talán szívére is. Igen, ezek az emberek, akik olvassák ezt a levelet, az efézusi gyülekezetnek ezek a tagjai saját sorsukra ismernek. Nem tudom, hogyha most az apostol nekünk írná, vajon miket mondana, mire kellene visszaemlékeznünk, azon túl, hogy arra a homállyal födött évekre kellene emlékeznünk, amikor a szónoklatok kábították a hallgatókat. De saját sorsunkra, saját életünkre vonatkozóan vajon mire kellene visszaemlékezni, amire így kezdené az apostol a mondatot, egykor ti is. De folytatódik a mondat, és ilyen egyszerűen foglalja össze, ezek a sötétség cselekedetei voltak. Egykor sötétség voltatok. És a mondat úgy folytatódik, most azonban világosság vagytok. Volt az egykor, a múlt, és van a most. Itt és most. És az egykor és a most között húzódik egy vonal. A változás időpontja. Ez kézzel fogható. Sokan nem szeretjük, hogy időre, pontra az ember meg tudja mondani, hogy mikor szólt bele Isten az életében, de van ilyen, majdnem, hogy napra, időre, pontra egyesek meg tudják mondani, hogy akkor fogta meg Isten az ő életét, akkor ragadta meg a kegyelem, akkor tért meg. Vannak, akiknek az életében ez hosszabb időt vesz igénybe, évek, évtizedek érési folyamata. De az efézusi gyülekezetnek volt egy vonal, egy konkrét időpont, ez pedig az, amikor Pál apostol belépett ebbe a városba. A misszió útja során megérkezett. És elkezdte hirdetni ebben a kikötő városban, ebben a különféle sorsú, életű emberi közösségben a Krisztusról szóló evangéliumot. Elkezdett beszélni Jézus szeretetéről, Isten irgalmáról. Elmondta nekik, hogy Jézus feláldozta magát, értük is. A kereszten ő értük is meghalt. És akkor valami történt. Ezek az emberek, nyilván nem mindenki, de egy páran megváltoztak. Nem véletlenül mondja Pál apostol a római levélben. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Ami megváltoztatta ezeket az embereket, az nem a szigorú ostor, hanem az evangélium. És valóban Isten hatalma az evangélium hirdetése által megváltoztatta ezeket az embereket. Megváltoztatta ezeknek az embereknek az életét. Isten hatalma ilyen nagy az evangélium által. Az efézusi levél tehát ezt így mondja, most azonban a világosság vagytok. Nem tudom, testvéreim, hogy kinek mi, hogy alakult ez az életében, de felénk is ezt mondja most az apostol, nekünk is ezt mondja, hogy egykor ezek voltatok, de most a világosság gyermekei vagytok. Vagy a világosság vagytok. Miért mondhatja ennyire egyértelműen? Annyira letisztult már az ő életük? Az efézusi gyülekezet tagjaiban ennyire nagy változás volt, hogy aztán semmi probléma nem volt, és egyenesen a jó úton haladtak? Nem. Nem véletlenül írja az apostol nekik a levelet. Az ilyen gyülekezetnek, aki elindult az evangélium hirdetés által az új úton, szüksége van az állandó biztatásra. Szüksége van az állandó útmutatásra, Isten igéjére. Nem véletlen, hogy az első gyülekezetek is körbeadták a leveleket egymásnak, hogy olvassák. Pál apostol levelét már az 50-es, 60-as években majdnem minden nagy gyülekezet használta, olvasta, ebből merített útmutatást, hogy vissza ne zökkenjenek. Mert van visszazökkenés is. Hallottuk. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Nem volt egyszerű az efézusi gyülekezetnek ott élni világosságként, ahol mindenütt sötétség van körülötte. Ezért van szükségünk a Bibliára, az Isten tiszteletre. Mert mi emberi gyengeségből hajlamosak vagyunk, hogy visszazökkenjünk. Ezért van szükségünk a gyülekezet közösségére, mert a kísértő, ordító oroszlánként jár körbe, figyel, hogy kit kaphasson el. És mindenkinek megvan a maga gyenge pontja. Tudta az első emberpárnál is. Tudta Dávid királynál is. Mindenkinek megvan a maga pontja. Péternél is tudta. Távozz tőlem, sátán, mondja neki Jézus. Egyedül Jézusnál nem talált gyenge pontot a kísértő. Ezért van szükségünk az evangéliumra, az Isten tiszteletekre, hogy megmaradjunk a világosság gyermekeiként. Hát Istennek ilyen hatalma van, hogy ezt a gyülekezetet így evangélium által megalkotta, és talán itt most mi is elgondolkodhatunk azon, amikor Pál apostolnál ezt olvastuk, hogy az evangélium Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, aztán görögnek, hogy ez így van minden emberrel? Hogyan kell akkor majd bánnunk azokkal, akik jönnek? Bizony az egyháznak fel kell készülni, hogy az Isten hatalmát, az evangéliumot hirdesse. Hirdesse minden embernek, mert hisszük, hogy az Isten hatalma a 21. században is az evangélium. És hogy az efézusi városban meg tudta változtatni ezeket az embereket, aki bennünket is meg tud változtatni, annak hatalma van azokat is változtatni, azoknak az életében is változást hozni, akik jönnek, vagy akik Európába érkeznek. Jól érzékelhető képet használ a világosság gyermekeiről az apostol. Azt mondja, a világosság gyümölcse csupa jóság, igazság és egyenesség. A világosság az olyan, mint amikor fölkel a nap, amikor világosság borítja be a tájat. Meglátjuk az erdőt, meglátják az efézusiak a várost, a város épületeit, a kikötő hajóit, és meglátják a saját szívüket is. Ahogy az egyik énekünk mondja, világosíts meg minket, énekeltük is, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Ahogy Pál apostol hirdette az evangéliumot, ezeknek az embereknek az olyan, mint amikor fölkelt a nap, meglátták, hogy kik is ők valójában. Az Isten igéjének a hatalma világosság. A felkelő naphoz hasonlítja az igét, a hirdetett igét, a Biblia. És amikor beszélünk Jézus szeretetéről, beszélünk az evangéliumról, bűnbánatról és bűnbocsánatról, az olyan, mint amikor a horizonton feltűnik a nap, és egyszerre az ember önmagára ismer. Amikor eljön a templomba, eljövünk a templomba, nem az emberi szavakban, hanem az Isten lelke által kimunkált igében ismerhetünk önmagunkra. Felkelt a nap. Elindultak a világosság útján az efézusiak is. És ezeknek az efézusiaknak a világosság gyümölcsei, az útnak a gyümölcsei a következők. Csupa jóság, igazság és egyenesség. Amikor jóságról van szó, akkor valószínűleg érezhető és tudható, hogy akkor az efézusi gyülekezetben is voltak rossz akaratúak, másokat kihasználók. De a keresztény emberre, aki az evangéliumot hallotta, nem ez a jellemző, hanem az, hogy a másiknak jót akar. Jót akarunk a másik számára. Ezért hirdetjük az evangéliumot, ezért segítünk, ezért nyújtjuk ki a kezünket a gyermekek felé, az idősek felé. Jót akarunk számukra. Ezért a jóság, a jót akarás a másik számára, ez a világosság útjának egyik jellemzője, egyik gyümölcse. A másik az igazság, a teljes igazság. Nem a féligazság. A világosság által, a nap felkelt nap által bemutatott valódi igazság. Amikor eljövünk a templomba, Isten leleplezi az igazságot. Kik vagyunk mi, és kicsoda ő. Milyen a mi múltunk, és milyen az ő kegyelme. Ne féljünk ettől az igazságtól. Ha halljuk az igazságot, az azt jelenti, hogy a világosság útján vagyunk. és a harmadik az egyenesség. Károli ezt így fordítja le, a valóság. Nem az elferdített, a kiszínezett, a kozmetikázott hír, hanem a valóság és az egyenesség. Úgy, ahogyan Isten az igében szól hozzánk, egyenesen, világosan, szívhez szólóan. Amikor szívhez szóló beszédet hallunk egyenesen a mi életünkbe, akkor a világosság útján járunk. Kedves testvéreim, az efézusi gyülekezet életébe pillanthattunk bele, de talán nem csak abban, hanem a mi gyülekezetünk életébe is. Az ő múltjukba, de talán a mi múltunkba is. És abban a hívásban erősödhetünk meg, amire őket is hívja az apostol, és minket is. Járjunk a világosság útján, amelyre az a jellemző a csupa jóság, igazság és egyenesség. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy igéddel tanítasz, formálsz, oktatsz, vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy mi is elmondhatjuk és megvallhatjuk előtted, hogy sok nyomorúságban, talán homályban vagy sötétségben teltek évek, de köszönjük, hogy ránk is felvirasztottad az üdvösség napját, hogy felismerhettük, hogy te vagy a megváltó, az Isten, az Úr, aki életünket kezedben tartod, és nálad van a születés, nálad vannak a kimért évtizedek, a te kezedben van a halálunk, és a te kezedben van az örök életünk is. Köszönjük, hogy megismertetted magad velünk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy ezt a kegyelmet az evangélium által adtad meg, hogy hallhattuk a Krisztusról szóló beszédet. Talán mi itt szerencsések vagyunk, hiszen gyermekkorunktól fogva hallhatjuk az evangéliumot a templomban, vagy éppen otthon a Biblia üzenetét. Imádkozunk azokért, akik nem ilyen családban nőnek, akiknek kemény a szívük, vagy talán éppen azért, mert sokszor hallották, már bezárultak előtte. Nyitogasd ezeknek a szívét is, az ige előtt, az evangélium előtt, amely a te hatalmad. Imádkozunk azokért, Istenünk, akik nyomorúságban, elesettségben és kiszolgáltatottságban élnek. Segíts meg őket, betegeinket, akik kórházi ágyon fekszenek, vagy otthon vannak, idős testvéreinket, de kérünk téged a gyermekekért is, akiket ránk bíztál, meg az unokáinkért is, akiknek példaadással és szeretettel kell, hogy utat mutassunk. Segíts meg, Urunk, hogy a világosság gyermekeiként tudjuk őket nevelni. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azért, hogy készíts bennünket is, úgy, mint a te gyermekeidet, az egyházat arra, hogy az evangéliumnak hatalma van, és az evangélium hirdetése minden ember fölött hatalmat jelent. Segíts meg, hogy a kontinensünkre érkezők minél többen hallják meg az evangéliumot, a te hatalmadat. Könyörülj rajtuk is, meg könyörülj rajtunk is. Köszönjük a világosság gyümölcseit, a jóságot, az igazságot és az egyenességet. Köszönjük, hogy ezeket adod a mi szívünkbe is. Segíts meg, hogy jót akarjunk egymásnak, embertársainknak, magának, az embernek. Azt a jót, amit nekünk is akartak, hadd kérjük a másik, a mellettünk ülő, a mellettünk élő ember számára is. Köszönjük az igazságot, amit telepeztél az életünkben, az ige által, és köszönjük, hogy egyenességre, jóságban, jó akaratban gyökerező egyenességre hívsz bennünket. Kérünk téged, atyánk, őrizd meg bennünket, az örvendezőknek adj hálás szívet, a gyászolóknak adj vigasztalást, az elesetteknek és a betegeknek gyógyulást. Hallgass meg minket, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az igének a tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen.